for the best, but I wish I'd never been lassoed. Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
A Civil Rádió mai műsorában a köztársaság napjára emlékezünk, a Bibó István Közéleti Társaság rendezvényében. A rendezvény első részét két héttel ezelőtt hallgathatták meg. A mai műsorban Spíró György előadása hangzik el a köztársaság napjáról, majd Bródi János kitüntetésére Kunce Gábor laudációját hallgathatják. Ezt követően Bródi János összefoglalja élettörténetét, majd közösen énekelhetünk együtt vele.
Kérem, Spíró Györgyöt előadása megtartása. Szűrűs Mátyás volt kelet-berlini és volt moszkvai nagykövet, a politikai bizottság, vagy az országgyűlés volt külügyi osztályvezetője, a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának tagja. A parlament erkélyéről kikiáltotta a harmadik magyar köztársaságot. Az országgyűlés június 19-én szavazott az ország címeréről. Sokakkal szemben az SZDSZ-es Szabó Miklós történész a Kossuth címet támogatta, mondván. A Horthy rendszer idejében született meg az a gondolat, hogy a korona az ezer éves magyarság, az ezer éves magyar történelem szimbóluma. A Horthy királyság azonosította magát az ezer éves Magyarországgal. A koronás címerünk lesz, sokan úgy értelmezik majd itthon és külföldön, mint a 45 előtti úri Magyarországhoz való visszavágyódás. A koronás kis címer kétszer annyi ilyen szavazatot kapott, mint a Kossuth címer, de nem kapta meg a szükséges kétharmados többséget, a kérdést ismét napirendre győzték. 1990. július 3-án Balsa István igazságügyi miniszter egyedül a koronás kis címerre vonatkozó törvényjavaslatot terjesztette. Antal József miniszterelnök kijelentette, a kormány úgy ítélte meg, hogy az ország közvéleménye a koronás címer mellett van, amely az előző parlamenti szavazásnál majdnem megkapta a szükséges minősített többséget. Az országgyűlés 258 igen szavazattal, 28 ellenében, 35 tartózkodás mellett a kormány előterjesztésének megfelelően a koronás címet nyilvánította Magyarország állami címerévé. A magyar nép a szabadon választott képviselői útján a jobbágyság visszaállítására szavazott. De most nem a többségről fogok beszélni. Györök Leó 1847. április 22-én született. Apja az évszázados nemességre visszatekintő Györök György, a szabadságharc hadbírája volt, édesanyja a Horváth Novákovics Julianna 1851-ben 28 évesen ikreket szült, belehalt és néhány hét múlva az ikrek is meghalt. Leó 4 éves volt ekkor. Az apa nehezen kapott állást, kivadáron vagy nevecserben ügyvédeskedett, jogi szakkönyveket és színdarabokat írt, szintársulatot szervezett, állandóan eladósodott, a 60-as években Balatonfüreden, Sopronban, majd Keszthelyen próbálkozott lapszerkesztéssel, pedagógus lett. Megírta a Margit sziget történetét, kézzel színezett rajzokkal maga illusztrálta, verses színművének címe, negyedik Béla a Margit szigeten, vagy a Margit szigeti apácazák. 1875-ben a 6000 fős szalókon megalapította a lányiskolát, ott halt meg 1888-ban. Ismernie kellett a dédapámat, Spiro Mihályt, aki a szavokkal hol összevont, hol különválasztott, hol megint összevont apát zsidó fiú iskolájában volt a mitú. Leo a székesfehérvári középiskola után fiú névat adott tengerésznek. Hajótiszt lett, de Karpitban kiszállt, nyelvtanítából élt, majd a Sorbonnon beiratkozott az út- és hídépítő bérnöki karra, filozófiát hallgatott és Courbet festőiskolájába járt. A Párizsban élő Tisza Ágost levele szerint Leo 1871. március 18-án letette a mérnöki vizsgát, és hazakészül Magyarországra, hamarosan nagykörű lesz, és az anyai örökségét óhagyja elrendezni. Nem akármilyen teljesítmény, ha meggondoljuk, hogy az Árovicsban napján kiáltották ki a kommünt, amelynek Györök Leo a katonája lett. De már addig is háborús körülmények között végezte az egyetemet, hol az órák, hol a vizsgák maradtak el, és csak azért húzta ki Párizsban, hogy a vizsgáit letehessen. Ösztöndíjat soha nem kapott. Magyarországon egyedül a Székesfehérvári nagybátyja, Slamandinger Imre támogatta, akitől az anyai örökség terjére Györök Leo felüleget kért. Friss diplomájára való tekintettel az erődítések építéséhez osztották be. Hadnagyként kezdte, hamarosan vezérkari századossá nevezték ki Jaroszlav Dombrovszki lengyel tábornok seregében, így irányította a Portmán jó védelmét. Pontos ágyútűzzel és váratlan kitörésekkel 3 hétig tartott a Párizs kapuján, majd a már homos visszivár parancsnokává nevezték ki a lemondott emírődött tábornok helyére, aki megpattant Svájcba. Györök az utolsó pillanatban vonult vissza maradék csapatával. Visszavezényelték parancsnoknak a Portmájó majóra, naponta és félnaponta 24-es ágyukat, homokrákokat, lőszerkét a főparancsnokságból, mindenből kevés volt. Május 21-én elárulták őket, május 23-án a Mirha utcai barakában Dombrovszki tábornok halálra sebet kapott, másnap temették. Györök Leo 2 tisztársa, Jean-Yves és Lafayette századosok árulásért följelentették, letartóztatták, de hamarosan kiengedték és megint harcolhatott a Père-Lachaise temető nemzetővei között, minden május 21-én bekerítették, és a temető falánál a jövőbe mutató elmés találmányon a golyószóróval halomra lőtték őket. Leónak a lábát találták el, a rázsukonó halottak megvédték az életét. Éjszaka kiásta magát, Grisza Ágos lakására ment, akit másnap a kommun levelésének napján vele együtt tartóztattak le, épp az ő tejtegetése miatt. Grisza Ágostot a monarchia tisztviselőjét a fia az ellenforradalmának hatóságánál igazoltak, őt elengedték, de Leót halálra, majd kegyelemből örök deportálásra ítélték, még nem tudván, hogy a Montmartre bástyájának parancsnoka volt. 1871. június 6-án Brestre szállították, a kikötőben 12 ezer foglyot gyűjtöttek össze a börtönné alanyított osztályokon. Leo hajója, az Ór hajnal, 975 deportáltat fogadott. A hajókadon szalma nélkül hevertek, romlott ételt kaptak, ha egyáltalán. A rabok 2/3, a hivatalos iratok szerint a fele, 4 hónap alatt meghalt. Leo tetetett, hárba szállítását hiába kérte. Szeptember végén a hajó új kelott Kaledóniában indult, de Leo már nem volt rajta. 1871. decemberében Budapestre érkezett. Azt mesélték idehaza, hogy a hajó panasztokának feltűnt a rajzolgató fiatalember, és a fedélzeten függőágyat és rajzeszközöket biztosított a számára. Amikor a hajó elindult, így a fáma, Leo a vízbe vetette magát, úszott, felvette egy falászhajót, és rejtett utakon érkezett haza. Nem tudni, ezen értesülése kitűnt. Azt is terjesztették, hogy a francia-porosz háború kitörésekor azonnal önkéntesnek jelentkezett, ott volt a Szedáni vereségnél, Berlinba szökött, majd vissza Párizsba, ami kevéssé valószínű az egyetemi tanulmányai miatt. Az is így lett, hogy Görög Leó részt vett volna a vandul moszlop ledöntésében, Courbet, a nagy festő, a példaképre kérte volna fel erre a munkára, de Courbet nem vett részt a tetei Napóleont hordozó oszlop ledöntését elrendelő bizottság ülésén. Leó pedig az oszlop ledöntésének napján, május 16-án már a Montmartre előtt tüzérparancsnoka volt. Slamandiger Imrének visszaállt a kormánypárti konzervatív ellenőrző lap párizsi levelezője írt, hogy tegyenek valamit az ifjúért, a nagybácsi pedig minden követ megmozgatott. Ki volt Vissza Ágost? Egy szócikk szerint az 1867. évi párizsi világkiállításra Vissza Ágost készítette a francia nyelven a magyar kiállítás katalógusát és együtt a Magyarország rövid leírását. A párizsi oszlop alatt több levelet írt az ellenőrnek. A háború után visszatért Magyarországba. Budapesten ügyvédére látított, de már 1873-ban Schwarzwald meghívására Bécsbe ment és elvállalta a kiállítás fordító osztályának főnökségét. 1875 novemberében a magyar királyi miniszterelnökség sajtóosztályában a külföldi lapok előadójává neveztetett ki lánya, Eterka, Hindi Árpád né, fia László pedig Londonban él. Az utolsó értesülés téves, Eterka Gyurmán Adolf lánya volt, de Hindi Árpád valóban Vissza párizsi lakásában ismerte meg. Padmacik legényeben Gyurmán Aranka néven szerepel, ami szintén téves. Gyurmán Adolf lapszerkesztőként és külpolitikusként Kossuth esze volt, ahogy 1849-ben titulálták. A kormányzóval együtt emigrált, Amerikában angol és német lapot szerkesztett, a rabszolgaság ellen érvelő cikkeket írt, ezzel Kossuthot a déli államokban szabadképtelen. 1854-ben Londonba költözött, cikkeket tanított, 1863-ban hazatért, szerkesztő lett és a kiegyezés híve. 1869-ben halt meg. De szintén szabadságharcos volt Vissza Ágost is, aki részt vett Buda visszafoglalásában és századosként a komáromi harcokban. Gyurmán emigrált, és fokozatosan lett a közös monarchia híve. Vissza is emigrált, 5 évet élt Amerikában, 1854-ben ment Párizsba, ő ásta elő második Rákóczi Ferenc emlékiratait. 1866-ban őrnagyot kapta a orosz-magyar seregében, aztán váltott, és a monarchia diplomatája lett. További életét már ismerjük. Grisszának a kommunről név nélkül megjelent tudósításai szerint a vörösök kegyetlenkednek, randalíroznak és nem értenek semmihez. Idézem 1871 áprilisát. A kommun pénze fogy, ezért a Bonaparte családnak és híveinek házait készül eladni. A Figaro szerint 150 ezer ember menekült meg Párizsból, és idegenek nem érkeznek. Hírlik, hogy egy sereg angol tolva érkezett a rablás reményében. A kommun keddi ülésében egy indítványra válaszoltatott, hogy a foglyok már mind szabadon bocsátattak, kivéve a forradalom elleni ünnepelzártakat. A kommun tagjai 300 frankot húznak havonként, Hindi Árpád 1560-ban diákként részt vett Tácsics tárolható összeesülésében, ült 2 évet, a rendszer a kedvére ölelte és kormánypárti szerkesztő lett belőle. Görög Leó nem tört meg, és nem egyezett ki senkivel. Ügye időben került Richard Metternich herceg párizsi osztrák-magyar nagykövet elé, aki kieszközölte, hogy a köztársasági Görög Leót, a párizsi kommun hadvezérét, a Bécsben székelő közös külügyminiszter Andrássy Gyula gróf személyes kérésére az ellenforradalmi hatóság kiadja a monarchiának. Büntető ügyét még évekig vizsgálták Párizsban, de az ottani címén soha nem találták. A börtönhajón aztán vázolt füzetét hozott érte. Nevezetes rajza a Pihenő Rab, Mennyiány Szilászó első világháborús rajzait előlegezi. Nyomasztó az börtönhajó üres nyomra olyan, mint egy borulics tér. A börtönhajó parancsnokát szintén lerajzolta, ártalmatlan bajszos ember. 1871 végétől Leó mérnökként a Belga Vasútépítő Társaságnál dolgozott az 1873-as csődig, majd 1874 végig a Magyar Királyi Államosoknál. 1877-ben a Budapesti Egyetemen magyar-francia nyelvtanári képesítést szerzett, és kinevezett a Fiume Főgimnáziumban magyar és francia nyelvtanárnak. Oroszul írt magyar nyelvtanárt a budapesti szembe kiválónak minősítette. Az iskola vezetése plágiumban vádolta meg, és bár a vádat pereskedés után visszavonták, Leó 1880-ban ott hagyta őket. Budapesten lett polgári iskolai óraadó tanár, 1885-től a belvárosi főreáliskola, a mai Eötvös Gimnázium francia tanára. 1886-ban kinevezték a francia és a magyar nyelv rendes tanárának. Még a 70-es évek elején feleségül vett egy Magyarországon tartózkodó francia nyelv tanárnőt, aki aztán a 9 hónapos fiát, Leó Tivadart elhagyva visszaköltözött Franciaországba. Leó második házasságából való gyereke 2 hónapos korában meghalt a házasság terén. Fennmaradt egy Leó által készített 1883-as fénykép a 9-10 év körüli fiáról, akit egyedül nevelt. Eleinte vérelt hajókkal, majd a maga tervezte kurulnemű utazással járta az Adriát és a Földközi tenger magyar és nem magyar barátaival. Első adriai útját Szinnyei Otmán örökítette meg magyar logóval az Adrián című 1892-es könyvében. Leó a hajónázatokat készített, kisebb és nagyobb tengeri képeit Pesten festette meg. 1882-től szerepelt a képzőművészeti társulat állatai, a kritika melege méltatta. Képeit a Nemzeti Múzeum, Székesfőváros, Klódit Hercegnő, Zala György, Mukács Mihály, Feszültő Ügyes, Telepi Károly és más neves gyűjtők vásárolták. 1890-ben jelent meg regénye a Bandi lázadásról. Lázadó hajósnék viszontagságai a csöndes tengeren. Való történet. Az ifjúság számára írta és rajzolta a szerzőt. Aki akarta, a Kundin mesébe helyezett allegorikus történetének is érthette, de nem igen akarta. Lucin Piccolo, Malibusi szigetén telket vásárolt és házat akart építeni, hogy nyugalomba vonulása után a festésnek élhessen. Lelkületében nem egyezett a tanári pálya csöndes, lassú, türelmet emésztő munkája, írja a kollégája dr. Veszeli Ödön az intézet 1899-1900-as évkönyvében. Úgy érezte magát, mint a kórházra kötött sólyom, mely repülne, de nem repülhet, csak ameddig a rapszi engedi. Az 1899-1900-as tanévben még azért vállalta a tanítást, hogy kezdő tanár fiát segítse. Erősnek és egészségesnek látszott, december elején hirtelen aggodalmak fogták el egészségi állapota felől, otthon maradt és nyugtalankodott. Ideges volt, azt állította, hogy szélütés érte 2-szer is. Alig volt otthon egy hétig. Mi történt lelkében, ki tudja? Ki tudja, hogyan veszítette el az egyensúlyt? 1899. december 15-én halál hírét vettük. Önmaga vetett fegyverre véget életének. A szocialista utókor megrógta, amire Györök Leó nem vette fel a kapcsolatot az itthoni munkásmozgalomban. Tordai György a róla írt ifjúsági regényében címe Pernyét volt a szél, gondolat 1959, még a kommun napjaiban összehozza Frankel Leóval, a másik Leóval, a regényben remekül megértik egymást. Nem úgy fest azonban, hogy a mi leónk a Sztálin születése előtt már 7 évvel sztalinista képviselő Franke Leóval megtalálta volna a hangot. Ha ugyan találkoztak egymást, egyáltalán. Párizsban aligha, 1871. április 20-án, amikor a párizsi kommunisták elhatározták a Védelmező Bizottság megalakítását, amelyet Franke Leót is beválasztották, a mi leónk épp a Portmayó védelmében volt elfoglalva, ahol, mint a négy nap múlva telepedő Dobrovszki tábornok bejelentette, folyamatosan ágyúzták őket. Franke Leó, a Munka és Kereskedelmi Bizottság vezetője, a végeknek megtiltotta az éjszakai munkát, és az éjjel-nappal harcoló forradalmárok köztük Györök Leó, az őrnagy, aki nem sokára az utolsó bátyja a Montmartre parancsnoka lesz, éhen maradtak. Nehéz az ügyesnék megbocsátani. Nem sok magyar harcolt a köztársasági eszméjét olyan szenvedélyben, mint Györök Leó, a mérnök, katona, festő, író, nyelvtanár. Amikor 1871 évén hazaérkezett, a köztársaság eszméje rég kihúnt. Élt, festett, tanított, amit meg nem ütötte a utal 52 évesen. Második élete is fekhetetlen. Györök Leó a fennmaradt fényképe szerint sovány, fekete szakállú, borús tekintetű fiatalember, akár Franke Leónak is érhetné az ember. Semmi jelenet keresték volna egymás társaságát, és annak sem, hogy Györök és Táncsics ismerték volna egymást. Szégyellette a forradalmát köztársaságpárti Györök Leó, hogy egy megtermés herceg mentette meg a távollétében felakasztott Andrássy Tuda gróf utasítására, aki azóta Ferenc József a hógyér bizalmasa lett. Ugyancsak kellemetlen lehetett a frakciózás mocsarában tenyésző budapesti szottemeknek, hogy felbukkant közöttük egy kommunál mérnökőrnagy, aki hősiesen védte az utolsó párizsi erődöt, és 24 évesen az életét adta a köztársaságért. Nem üteltett róla, hogy nem találták el rendesen. A hercegeknek és grófoknak Leó a háláját soha nem nyilvánította, a munkásmozgalommal nem érintkezett, a monarchia látott tenyészetéből menekülve akkor is messze vizeken hajózott, amikor Pesten festette a képeit. A napi politikáról soha nem nyilvánított véleményt, meg volt a véleménye. A regényírás és belső emigráció. Regényének bírálói szerint, amiből nem találtam példát, a banki matkózai jogosan lázadnak, győzelmek után pártokra szakadnak, és minden szempontból inkompetensnek bizonyulnak. Idén zárja a művet valamit időben és térben messze a világtól. 1972-ben dolgozták fel képregényben a Fülesben, szöveg halászulnak, razzuk az órád elmények. Györök Leót a nemzeti emlékezetből kitörölték, emléke valamennyire mégis fennmaradt azok által, akik soha nem élettek köztársaságban, és akiket Györök Leó eszmélye a 19. századi diktatúrák idején is megragadtak. A francia anyagokat, amelyeket Nárdasdy Lajos tett közé 1989-ben, a 70-es években Mót Péter párizsi nagykövét gyűjtötte össze a francia katonai archívumokból. Mót Péter is lehetne regényhős. 1911-ben született, apja evangélikus lelkész. 1929 és 1932 között a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója. 1931-től részt vett a munkásmozgalomban, 32-ben letartóztatták és kizárták az egyetemet. 1935-től 38-ig a Sorbonne-on tanult. A háború alatt a francia partizánok századosa. Rajk László kabinetfőnöke és a külügyminisztérium személyzeti csoportvezetője 1948. szeptembertől az elnöki osztály vezetője. 1949-ben januártól májusig Károly Mihály párizsi követ mellett tanácsos. Az a rendelték, 1949. június 2-án még a repülőtéren letartóztatták, felesége a híd hallatán öngyilkos lett. Mónd Péter 1950-ben életfogytiglani börtönbüntetése ítélték. 54-ben rehabilitálták, 55-56-ban a fővárosi Szabó Erőkönyvtár igazgatója, októbertől Magyarország athéni követ. 1956. december 20-ától 1962-ig Magyarország állandó megszépviselője. 1962-től 68-ig a külügyminiszter első helyettese, 68-tól 74-ig párizsi magyar nagykövet. 74-től az UNESCO állandó magyar képviseletének vezetője. 75-től 88-ig az MSZP központi bizottságának tagja. 1996-ban halt meg. Talán annyival volt nehezebb a 20. század, a 19-nél, amennyivel makulátlanabb maradható Györök Leó, mint utóda Mónd Péter, aki a pekére nem tudott festeni, bár még mindig jobban járt, mint Károly Mihály előző titkára, Havas Endre, aki a börtönben megőrült és 1953-ban agyon verték. A köztársaság napján emlékeztem rájuk.
Köszönöm szépen, hogy hozzászólását. Következik majd a Vigor István demokrácia díjátadása. Előtt el kell mondanom, hogy a demokrácia díjat annak idején Kocsis András Sándor és Gáspár István kezdeményezték, alapították, aztán átadták a Vigor István közéleti társaságnak, és azóta én már több évtizedet adjuk ki ezt az elismerést azoknak, akik erre nagyon rászolgáltak. A mostani díjazott nevét nem mondom, egyenlőre legyen jelölt. Vele a kapcsolatom 1969-től datálódik, akkor vettük fel egymással a kapcsolatot az éterben, hát én pedig ugye a Földön voltam, akkor jelent meg ugyanis a 1969-ben egy nagy lemez, amelyben volt egy Sárika című szám. Nekem akkor volt egy Sárika ismerősöm, aki sajnos nem volt kicsit se mutáska, ezért a Happy End végül is nem következett be, mint ebben a dalban, de azt levonhatta az ember tanulságból, hogyha nagyon akar valamit, akkor előbb-utóbb a céljait elérheti. A jelölt, akiről szóban a Wikipedia szerint ezzel a mondattal vezetik be a bemutatását. A 20. századi magyar zene és kultúrtörténet meghatározó alapja, a magyar nyelvű beatzene megteremtője. Őt fogom most hallgatni. Azok az ismerőseim, akik engem is ismernek, ettől a gondolattól a szívükhöz kaptak, mert ők tudják, hogy az általános iskolai tanítónéni azt mondta nekem, hogy minden énekórán kapok egy ötös tanítéken nem énekel. Hogy jövök én egy dalszerző dalmat a laudálásához, de ígérhetem önöknek, hogy nyugodjon meg mindenki, maradok a szövegeknél. Annál is inkább, mert ezek a szövegek érdekesen változtak, ugye először tényleg megjelent a magyar nyelvű vízene a szokásos témákkal, ám ezek egyszer csak elkezdtek megváltozni a jelölt szövegei esetében, elkezdett reagálni a különböző társadalmi jelenségekre, azokra az eseményekre, amelyek vele történtek, és amelyek úgy gondolta, hogy véleményt kell mondania. Például ilyen az 1968-ban keletkezett Március 1848 című dal, ami azért született, mert félreállították a turnéról.